Tisztelt hallgatóság! A mai alkalommal egy kicsit az energiagazdálkodás és a megújuló energiafajták felhasználásáról fogunk beszélni, ennek a kapcsolatáról. Sőt, feltétlenül nagyon hasznos lesz ezek az információ, ugyanis azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet, mennyire lehet ezeket otthon, akár az önök lakásában is felhasználni. A megújuló energiákról általában nagyban szoktak beszélni, nagy szélerőmű parkokról, nagy naphő vagy napenergia felhasználási alkalmazásokról, esetleg mindig beszélnek a magyarországi biomassa felhasználásról, nagy potenciáról, de a kisléptékű eszközökről kevesebbet, illetve a kisléptékű eszközökről sokszor nagyon téves, illetve jó szándékú elképzelések vannak, de ezeknek a gazdaságosságát, működését kevésbé ismerik. Tehát most a hazai kisléptékű, gazdaságos, esetleg környezettudatos energiafelhasználó berendezésekről lesz szó. Az energiagazdálkodásban, vagy az energiatudatos gazdálkodásnak három sarokpontja van. Az egyik a hogyan lehet takarékoskodni, hogyan lehet jobb hatásokkal felhasználni energiát, és hogyan lehet olcsóbban hozzájutni a energiafajtákhoz. Nagyon fontos először is a takarékoskodás. Sokszor a polgárok azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne megújuló energiaforrást alkalmazni otthon, napelemet szerelnek a tetőre fel, nagyon sok pénzért, holott sokkal többet nyernének azon, ha egy picit takarékoskodnának, és például adott esetben mondjuk hőszigetelést telepítenének a házra, szemben a speciális fűtőberendezésekkel. Tehát a takarékoskodás egy nagyon fontos dolog, és ezt általában sok kis tételből lehet összetenni, tehát ez inkább egy életvitel, és az fontos az iskolában, esetleg már az óvodában elkezdjék ennek a oktatását, mert később felnőttként, ha nem vagyunk ezzel tisztában, akkor gyakorlatilag nagyon nehéz leszoktatni magunkat olyan jellegű dolgokról, hogy adott esetben villanyt lekapcsoljuk, vagy adott esetben nagyon nagy hőmérsékletet tartsunk a lakásban, és így tovább. Másik nagyon fontos dolog lehet a hatékonyság növelés, és ennek messze meg kell előzni a mindenféle megújuló vagy speciális berendezés telepítését. És ez a hatékonyság növelés, ez nem feltétlen az új berendezésekről szól. Gondoljunk itt arra, hogy például viták vannak arról, hogy melyik napkollektor a megfelelő, az egyik 80, másik meg 90%-os hatásfokú. Ez igaz, de ha arra is gondolnak, hogy a ház teteje mondjuk 200 négyzetméter, és ebből mondjuk 2 vagy 3 négyzetméter foglal a berendezés, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hány százalékos a hatásfoka annak, sokkal inkább a megtérülés, sokkal inkább a beruházás költsége, vagy a karbantartás lehet egy fontos szempont. A tényleges hatásfok az akkor jön elő, amikor limitálva van például a tető mérete, vagy például egy űrhajóban gondolkodunk, és ott egyáltalán nem mindegy, hogy milyen súlyos, milyen hatásfokú napelemcellákat küldenek fel. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lehet. Utána egy másik dolog, hogy mielőtt drágán megtermeljük a hőenergiát például, akkor először nézzük meg, hogy hol tudunk takarékoskodni, illetve hol tudjuk azt jobb hatásokkal felhasználni, és erre nyilván tudnak sok példát a takarékos lámpákról, a hőszigetelésen keresztül nagyon sok megoldás lehetséges. Egy tapasztalatot, gyakorlati példát mondanék, és abszolút otthon felhasználható, hogy vannak régebbi gázbojlerek, gázkazánok, aminek a hatásoka nagyon-nagyon függ attól, hogy mennyire vannak, hát nem elkormosodva, hanem egy speciális lerakódás történik, mikor a gáz ég. És azáltal, hogy ezt évente karban tartatják szakemberrel, ez pénzbe kerül, de több 10 000 forintot lehet azon nyerni, hogy letakarítják ezt a hőátadó, hőcserélő felületet, ugyanis ugyanazt a hőmennyiséget sokkal kevesebb gáz elégetésével tudjuk bevinni a fűtési rendszerbe. Tehát ez szintén egy olyan kis hatékonyságnövelés, vagy a eredeti hatékonyság visszaállítására történő akció, amit érdemes megfontolni megtenni. Egy másik, ez már beruházásigényesebb, illetve a jövőbeli épületekre vonatkozik, hogy igazán az organikus építészet nem abban gondolkodik, hogy egy csodálatos üvegpalotát hozunk létre, ami télen nagyon hideg, nyáron nagyon meleg, és akkor majd fűtjük vagy hűtjük, hanem például az árnyékolást, a természetes árnyékolást is belekombinálják az épületbe, ami nem csak külső árnyékoló függönyöket jelenthet, hanem például hosszú lapos előre kilógó tetőt, aminek az a hatása, hogy a télen a nap besüt alá, és melegíti a falat, illetve melegíti a ablakon keresztül a lakást, miközben nyáron a meredekebben érkező napsugarakat pedig beárnyékolja. Ez egy olyan kicsi trükk, amire érdemes gondolni, és ha mód van rá a tervezésnél, akkor érdemes így építeni az épületeket. Megint másik nagyon fontos dolog, hogy általában sokszor csak a beruházási költség minimalizására törekszünk, mind saját épületnél, mind pedig középületeknél, holott inkább az élettartam, az életciklus alatra vetített összköltségre érdemes koncentrálni. Tehát tipikus példa erre az új üzletcsarnokok, amelyeknek általában nagyon rossz a hőszigetelése, de olcsó, ezzel szemben rendkívül sokba kerül az üzemeltetésük, a fenntartásunk. Akkor most egy kicsit megnézzük, hogy lakás viszonylatában vannak-e olcsóbb energiaforrások, illetve azok, amik olcsóbbak, valóban könnyedén felhasználhatók-e. Tehát akkor még egyszer az összes ilyen berendezést, és most éppen a megújuló jellegű berendezést a hatékonyság, takarékoskodás szempontjából fogjuk nézni. Rögtön egy érdekes dolog, hogy egy háztartásban, ha az energiamérleget elkészítjük, ez jelenti az összes bemenő energiát, ami általában egy lakásban villamos és gázenergiát jelent, de ez jelenti néha a hőenergiát, egy távfűtés esetén, napkollektorok esetén, gyakorlatilag közvetlen napenergiát. Akkor azt látjuk, hogy az összes energiafelhasználásnak több mint 75-80%-a valamilyen hőtermelésre, hőfejlesztésre fordítódik. Rögtön következik ebből, hogy amikor például napenergiát befogjuk, akkor érdemes azt közvetlen hő formájában felhasználni, és nem biztos, hogy ebben az esetben is villamos energiából kell hőt fejleszteni. Hogyha nézzünk egy háztartást, és azokat az energiahordozókat, és ezeknek a nagyságrendi árát, amit ma Magyarországon el lehet érni, akkor ilyen például a gázenergia, aminek miben mérjük, általában köbméterben, és ennek az energiatartalma nagyságrendek 34 megazsúl. Ennek az ára körülbelül 150 forint. Nos, ugyanakkor, hogyha villamos energiában vásároljuk meg ugyanezt az energiamennyiséget, ez körülbelül 10 kWh-nak felel meg, akkor ez 500 forintba kerül nagyságrendileg. Az utóbbi évtizedben általában a villamosenergia háromszor annyiba kerül, mint a gázenergia. Ugyanezt, hogyha például fűtésnél fában vásároljuk meg, a fának a nedvességtartalmától és fajtájától függ ugyan az energiatartalma, nagyságrendileg 10-15 megazsúl kilogrammonként, akkor ez nagyságrendileg, még hogyha ilyen viszonylag drága kandallófában vásároljuk meg, akkor ez 60 forintnak felel meg. Ezekben természetesen nincsen benne az, hogy milyen átalakító berendezést alkalmazunk, hogy hogyan nyerjük ki ebből a hőt, de érdemes ezeket a számokat szem előtt tartani. Tehát az, hogyha valaki szükségből, vagy adott esetben energiatudatosságból fával fűt, az egyáltalán nem lenézendő, adott esetben ez egy nagyon modern, új irány is lehet. Tehát akkor most nézzük ezeket a berendezéseket. Például, hogyha van egy kályha kandalló, amit itt tudományosan biomasszának nevezünk, magyarul otthon fafűtésnek, akkor az előző számokat figyelembe véve, akkor ez egy nagyon jó hatásokú, legalábbis nagyon jó, olcsó üzemeltetésű berendezés is lehet. Egy másik ilyen régi, de gyakorlatilag reneszánszát élő a megoldás, a fürdőhenger, amelyik nagyon kis mennyiségű fával, nagyon gyorsan, tehát mondjuk 3-5 kg fával, ez egy két marék fának felel meg, ez körülbelül 20-25 perc alatt tud annyi meleg vizet előállítani, mint amennyit például egy 100 literes boiler mondjuk 5 vagy 6 óra alatt. A költségeket azt nem is hasonlítjuk most össze. Tehát ez is egy olyan berendezés, amit például mondjuk a lakótelepen, városban nem lehet alkalmazni, de bizonyos természetközeli vagy vidéki helyeken egyáltalán nem ódivatú, hanem nagyon előremutató lehet. Nagyon nagy hagyománya, több százezer éves hagyománya van a fával való főzésnek, de erre ugyanúgy el lehet mondani ezeket az előnyöket is, és ennek is tulajdonképpen reneszánsza van. Nagyon drága fáfűtésű főzőhelyeket is lehet ma kapni. Mondanom se kell, hogy ez a kisléptékű biomassa felhasználás, amit nagyban most, mint megújuló energia, mindenképp egy modern irányzatnak tartanak. Hogyha valaki új házat épít, vagy a fűtésrendszerét korszerűsíti, akkor érdemes elgondolkozni, hogy valamilyen modernebb faelgázosító, vagy valamilyen speciális kályhát vagy kazánt vásároljon, amelyiknél általában az égési hőnek a felhasználási hatásfoka, illetve az automatizálása fejlett. Ez azt jelenti, hogy nem kell negyed óránként vagy fél óránként rakni rá, van, amelyeket naponta kell megrakni, vagy vannak olyan speciális pelletkazánok is, amelyek több napig képesek automatikusan üzemelni. A pellet az azt jelenti, hogy valamilyen biomassa alapanyag, általában ez faforgács, szalma, ebből egyen méretű, kis, néhány centiméteres kis pelleteket sajtolnak. Gyakorlatilag a pelletgyártás során az energiatartalma nem változik ennek a fának, viszont az ára magasabb lesz, viszont egy nagyon kényelmes és korszerű fűtőberendezést tudunk üzemeltetni vele. Nagyon sok helyen, hogyha járnak esetleg nyugatabbra, akkor lehet látni közintézményekben is ilyen kályhákat. Magyarországon ez nem nagyon terjedt még el, és a terjedésnek az egyik akadálya az a bizonyos költség, hogy 1 kg vagy 1 tonna pellet ára a normál fájéhoz képest elég magas tud lenni, de ez esetenként kényelemben meg tud térülni. Nagyon sokféle kazán van, tehát ez is egy új irány. Ha biogázt nézzük, akkor inkább a hagyományos vidéki kisgazdaságokban termelődő, általában állati vagy növényi hulladékra lehet gondolni. Igazán a világon vannak olyan helyek, ahol nagyon kisméretű biogáz előállító berendezéseket, illetve ezt felhasználó fűtőberendezéseket alkalmaznak nagy számban. Magyarországon is elvileg ez lehetséges lenne, de a mezőgazdasági állapota, illetve a egység méret, tehát egy lakásban keletkező ilyen biomassa, vagy a lakás környékén keletkező biomassa miatt igazán nincs realitása a háztartási léptékű biogáz termelésnek egyelőre. Meg lehet említeni a törpevízi erőműveket is, amelyre nagyon sok megoldáson, nagyon sok berendezést lehet katalógusból vásárolni. Vannak olyan országok, ahol ennek van realitása, de Magyarországon nem is a vízhiány, inkább a víz és az esésnek, tehát a vízenergia hiánya okozza azt, hogy szintén nincsen realitása ennek. Több olyan turistaház és egyéb létesítmény van külföldön, amelyek távol vannak a hálózattól, és saját kis generátorral, kis vízerővel, törpe vízerővel rendelkeznek, de Magyarországon ez inkább csak elvi megoldás. Sok elvárás van a szélturbinákkal kapcsolatban, hogy akár autonóm áramforrást hozzanak létre ezekkel. Ezek működnek, működőképesek, de nagyon fontos, hogy általában akkumulátoros rendszereket táplálnak, és ezáltal egyrészt nem csak, hogy környezetszennyezőek, de nagyon költségesek is. Tehát önmagában a kis szélturbina háztartási tényleges energiaellátásra nem javasolható. Az eredőben vannak a napelemek. Erről van egy olyan állítás, hogy nagyon drágák, és ezért nem érdemes őket alkalmazni. Ez valóban így van, nagyságrendet mondok, körülbelül 1 millió forintba kerül egy 1 kW csúcs teljesítményű berendezésnek a létrehozása. Ez normál körülmények között körülbelül 10-12 év alatt tud megtérülni. Rögtön meg kell mondani, hogy két alapkapcsolása van ennek. Az egyik az autonóm rendszer, ami általában akkumulátorokra dolgozik, és utána szabadon futó inverterrel tudja ellátni a berendezéseket, a másik pedig, amikor hálózatra dolgozunk. Ugyanazt el lehet mondani róla, hogy az akkumulátoros alkalmazás bár megújuló energiával működik, de olyan sok anyagot és veszélyes anyagot is használ föl, hogy igazán nem egy hosszú távon nem egy környezetbarát megoldás. Ezzel szemben a hálózatra csatlakozó alkalmazások azok nem tartalmaznak jelentős akkumulátort, hanem a hálózatot, mint puffert használják, tehát a háznál, a villanyórán túl a fogyasztónál megtermeljük az energiát, ennek egy részét a hűtőszekrény vagy a nappali fogyasztóberendezések elfogyasztják, de a többletet a hálózatba tudja visszatáplálni. Annyit el kell erről mondani, hogy van egy olyan összehasonlítás, hogy napkollektort, hőnapkollektort, vagy pedig napelemet érdemes-e föltelepíteni a ház tetejére. És bár a napkollektor nagyon gazdaságos tud lenni, hogyha az összes hőenergiát, amit ő benyel a napból, ezt mind felhasználjuk, viszont az életvitelünk általában olyan, hogy amikor sokat termel a napkollektor, például a nyáron, akkor sokszor vagy nem vagyunk otthon, vagy 3 óránként nem használjuk ki azt az összes melegvizet. Tehát az inkább, amivel a napkollektor megtérülését szokták számítani, ez inkább csak egy elvi lehetőség. Ezzel szemben a hálózatra visszatápláló napelemes rendszernek az az előnye, hogy akkor, amikor legtöbbet termel, adott is ebben nyáron, és akkor, hogyha nem is használjuk mi közvetlen ezt az energiát föl, akkor már Magyarországon is működik egy olyan szerződéses konstrukció, amelyben az áramszolgáltató ezt a többletet megvásárolja, és valamilyen konstrukcióban elszámolja nekünk. Tehát igazán drága, de mégis van ráció benne, ha esetleg valahol ilyen kerül telepítésre. Itt láthatunk egy 2 kW-os rendszert. Mégis azért a szél- és napelemes megoldásnak van realitása, és ez általában a tanyavillamosításnak nevezett szituáció, amelyben lakás vagy valamilyen egyéb célra a villamos hálózattól nagyon távol eső ingatlant kell ellátni energiával. Általában az a probléma, hogy a vezetékes energiaellátással nincsen versenyképes ellenfele, tehát annál olcsóbbat nem lehet elképzelni. Ezzel szemben, ahol nincsen vezeték, akkor ennek a kiépítése részben a fogyasztó, részben az államszolgáltatónak nagyon nagy költséget jelent, olyan nagy költséget, amit nem is biztos, hogy, illetve biztos, hogy meg sem fog térülni. Nagyságrendet mondok, 3-4 millió forint egy kilométer kisfeszültségű vezetéknek a kiépítése. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell a tanyákat villamosenergia ellátni, de valóban meggondolandó, és hasonlóképpen meggondolandó, hogy annyi vezeték, annyi pózna és egyéb berendezés mennyire rongálja vagy vesz igénybe a környezetet. Ezekben az esetekben a lokális, autonóm kis rendszereknek igenis van realitása, és itt érdemes a kis szélturbina és a kis napelemes rendszert együttesen használni. Általában kiegészítő jelleggel tudnak termelni, természetesen akkumulátoros rendszere dolgoznak, és ez már versenyképessé tudja tenni ezt a megoldást. Ilyen értelemben Magyarországon is ennek van realitása. Azt kell tudni, hogy nagyságrendek 30-40 ezer tanya van még ma is, viszont életvitelszerűen körülbelül 4-6 ezerben laknak. Hogyha valaki ezt igazán komolyan gondolná, vagy elhatározná, hogy egy tanyavillamosítási programot hajt végre, akkor ez néhány milliárd forintból valóban megoldható lenne. Tehát igazán ebben látok valami jövőt is. Itt látunk például Hortobágy közepén egy megoldást, és tudni kell, hogy például Hortobágyon mondjuk környezetvédelmi okból sem engedélyezhetnének ilyen vezetékes ellátást, ezzel szemben a hibrid rendszernek van realitása. Talán még csak összehasonlításként, tehát a napelemes rendszereknél beszélhetünk kis háztartási méretű 1-2 kW-os rendszerről, akkor az előbb említett hibrid rendszerről, kis naperőművekről, illetve olyan naperőmű klaszterről, ahol például egy lakóparkban külön házanként kevés napelem van elhelyezve, viszont összességében már több száz kilowattot tesznek ki, tehát érdemes külön kezelni, illetve hát a naperőmekről. Naperőmek csak megemlítjük, ez itt nem háztartási méretről van szó, de Európában gyakorlatilag mindenütt, és itt hangsúlyoznom kell, hogy nem csak nyugaton, Csehországban, Szlovákiában, sőt Romániában is megindult a napelemes erőműveknek az építése. Ezért ez Magyarországon is a közeljövőben valamikor várható, de egyelőre a szabályozási feltételek nincsenek meg ehhez. Tovább menve, hogyha a hőenergiát akarunk előállítani, akkor van egy teljesen nyilvánvaló és nagyon egyszerű megoldás, ez a hőtükör. Ennek egyetlen egy problémája van, hogy a jelenlegi nagyvárosi életvitelbe nehezen illeszthető be. Ilyen hőtükröket alkalmaznak például Közép-Ázsiában, a jurták világában is, de nehéz elképzelni, hogy valaki reggel 7 órakor fel kell, beállítja a hőtükröt, és 7:30-ra megfőzi a kávét vagy teját ezzel a berendezéssel. Tehát hiába megújuló, hiába a környezetbarát, valószínűleg ez nem fog terjedni a köten. A napkollektornak ma már nagyon-nagyon sok formája és fajtája van. A legegyszerűbb, amely általában nem is fagymentes, amelyben gyakorlatilag hőközvetítő közeget nem is alkalmazunk, hanem közvetlen a kollektorcsövek, majd még lesz erről szó, a vizet melegítik. Dél-Európában több százezer ilyen van, tehát ez azért fontos, ha járnak arra, akkor ezt a megoldást tömegesen láthatják. Általában a használati melegvizet érdemes előállítani, egy családnak az 2-3 panel alkalmazását jelenti. A panelekből két főbb típus van, egyik a síkkollektor, az egyszerű, amelyik egy csőkigyót jelent, és erre valamilyen nagyobb hő átvevő felületet szerelnek rá, míg a másik a vákumcsöves kollektor, amelyben egy speciális eljárással, egy folyékony közeg elpárologtatásával lehet a hőt a csőből a cső fejébe elszállítani, ahol ez átadja általában egy hőközvetítő, általában fagyáló anyagnak, amelyik beviszi ezt a hőt egy belső hőtárolóba. A vákumkollektorok sokkal érzékenyebbek, bonyolultabbak, viszont jó hatásfokúak is. Ilyen napkollektorokat itt az iskolában is szoktunk méricskélni, összehasonlítani, és a napkollektorainknak a hőenergiája a C-épület használati melegvízrendszerére csatlakozik. Tehát elvileg ez a melegvíz, amit a épületben használunk, részben a nap által van melegítve. Itt érdemes elvégezni a megtérülés számítást, de vannak olyan sarokszámok és sarokpontok, hogy mit, mivel akarunk kiváltani. Általában a gázár, mint mondtam, az harmadakkora, mint a villamosenergiaár, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy villanyboilert akarok kiváltani, vagy pedig egy gázboilert. Érdemes megszámítani, hogy a napkollektor egy év alatt mennyi hőenergiát tud be nyelni. Általában ez napi átlagos kilovattórában van megadva, ez 3-4-5 kilovattóra per tábla. Ebből lehet kiszámítani, hogy mennyi hőenergiát tudunk csapdába ejteni, de mint említettem, a problémá az, hogy a fogyasztói szokás nem a napkollektorhoz van illesztve, tehát amikor nyáron a legtöbb nap hőenergiát befogtuk, általában nem használjuk ezt föl. éppen a szezonalitása miatt nem ajánlható fűtésre, ugyanis fűtésre nagyságrendek 20-30 napkollektor panelt kell vagy kellene felszerelni ahhoz, hogy télen viszonylag hidegben is elegendő legyen a hőellátásra. Ezzel szemben nyáron ez olyan töbletet jelent, hogy semmire sem tudjuk felhasználni a hőt. Fontos az is, hogy amennyiben mondjuk egy épület fűtését részben napkollektorral akarnak megvalósítani, akkor speciális fal, mennyezet vagy padlófűtést kell kialakítani, tehát ez is többletköltségként jelentkezhet. Hőszivattyú, amelyik valamilyen külső, alacsonyabb hőmérsékletű közegből, itt gondolunk levegőre, vízre, a hőenergiát egy magasabb hőmérsékletű helyre, általában a szoba levegőjébe viszi be, de ez általában a központi fűtésen keresztül. Annyit hozzá kell tenni, hogy itt is alacsonyabb hőmérsékletű központi fűtési rendszereket lehet üzemeltetni, ami szintén speciális padló és falfűtés kialakítását teszi lehetővé. Vannak olyan hőszivattyúk, levegő-levegő hőszivattyú, ami közvetlen meleg vagy melegebb levegőt fúj be a lakótérbe. Ezek a berendezések vannak, működnek, kaphatóak, de nagyon oda kell figyelni a hatásokára, és ez a bizonyos hatások, a COP, ez egy speciális coefficient of performance, speciális működési hatások, ami azt méri, hogy mennyi villamos energiát kell ahhoz felhasználni, hogy valamennyi hőenergiát bevigyünk a lakásba. Mint hogy általában villamos energiával működnek, ezért ezek viszonylag drága berendezések. A geotermikus energia egyik felhasználási módja, hogyha hőkutakat fúrnak, de ez általában egy lakásra nem ideális megoldás, nagyon nagy a költsége, és az országnak csak bizonyos helyén lehet ezt megvalósítani. Szoktak viszont hőszivattyúval kombinált talajszondát alkalmazni, amelyben a mélyebb talajrétegek 80-100 méter mélyen 13-14 Celsius fokos hőjét használják télen fűtésre, illetve ugyanezt a vizet, ez immár hideg vizet, nyáron pedig hűtésre. Ez a telepítés viszont nagyon nagy költségű, tehát ez csak speciális esetben alkalmazható. Mindemellett viszont itt látunk egy konkrét ilyen talajhővel működő hőszivattyút. Maga a berendezés az nagyságrendileg egy hűtőszekrénynek felel meg. Meg kell említeni, hogy új lehetőség, hogy tüzelőanyagcellát alkalmaznak, ami általában földgázból villamosenergiát és hőt termel. Nagyságrendileg 50-50%-ban, de ennek is a költsége nagyon nagy, bár lehet háztartási készülékeket vásárolni. A hő- és villamosenergia termelést kogenerációnak hívjuk, és megjelentek már azok a háztartási kis teljesítményű berendezések, amelyek földgázból először villamos energiát hoznak létre, amelyek földgázból villamos energiát hoznak létre, néhány kilovattnyit, majd ebből ezentúl a füstgázra rendesen, mint a hagyományos gázkazánok, a központi fűtésrendszert fűtik. Meg kell említeni a trigenerációt, ez egy új irányzat, amelyik az előző kogeneráció mellett, tehát villamosenergia és hőenergia ellátás mellett nyáron hűtési energiát állít elő. Általában ezeket úgynevezett abszorciós hűtőgépekkel érik el, tehát az a gázmotor ugyanúgy hőenergiát termel nyáron, és ez a hőenergiát egy speciális abszorciós hűtőgép hűtési energiává fordítja át. Végezetül azt kell megemlíteni, hogy szinte mindegyik fűtési vagy megújuló energia felhasználási alternatívát érdemes megvizsgálni, hogy éppen azon a lakóhelyen, ahol önök laknak, milyen lehetőség van. Tehát például a tűzifa az nem mindenütt releváns egy városban, vagy adott esetben a hőszivattyú sem, és egy bizonyos időszakra, élettartamra érdemes kiszámítani az átlag költségét. Mondják, hogy a törperőmű vízerőműveket érdemes lenne telepíteni, mint említettem, ezek vannak, működnek, de nagyon kevés vízfolyás van a Magyarországon, tehát ez mégsem jöhet szóba. És összegzésként azt lehet mondani, hogy egyedi lakásba a fával való fűtés egy előremutató dolog lehet, napkollektor és napelem felszerelése is, esetleg a földhő alkalmazása, viszont vannak olyan berendezések, amit egyáltalán nem érdemes alkalmazni. Ilyen például egyenlőre a tüzelőanyagcelle, a vízturbina, szélturbina, napkollektoros fűtés vagy a hőtükör, mert sajnos ezek nem közeljövőben Magyarországon nem lesznek gazdaságosak. Végül is akkor azt mondhatjuk, hogy van megújuló energiaforrás, amit a háztartásokban, lakásokban lehet alkalmazni, de egy nagyon komplex szempontrendszer alapján odafigyelve kell kiválasztani azokat a berendezéseket, amelyeket tényleg érdemes megvalósítani. Köszönöm szépen a figyelmet!